Oroszország, Moszkva. Újabb 15 nappal később, 30 nappal a Kreml elleni támadás előtt. Nem fog senkit felhívni. A telefonját úgyis lehallgatják. Nyugalom, aludni kell rá egyet. Oroszország egyik leggazdagabb embere így csitítgatta magát az ezüstkék Rolls-Royce Phantomban, mert nem tudott napirendre térni a történtek felett. Időre lesz szüksége, le kell nyugodnia. Hadd üljenek el a hullámok, győzködte magát, csak aztán fog beszélni bárkivel is erről a találkozóról. A sofőr kifordult vele a vörös térre, most hagyták el a Kremlt. Épp eljöttek Vlagyimir Putyin szeánszáról, mert Alexander Mordov csak így hívta az orosz elnök tarhálásait, szeánsznak. Tarhálásnak is, persze, de ezt a kifejezést csak a legszűkebb családi körben merte volna használni, mert már maga a szó használat is felség árulással ért fel. Tarhálás. De hát ezek a találkozók akkor is erről szóltak, semmi másról. Az oligarchák vagyonának udvarias, mégis könyörtelen megcsapolásáról. Putyin néha belenézett az állam kasszába, és ha üresedni látta, akkor magához rendelte az ország leggazdagabb embereit. Vélemény csere, ezt mondta nekik. Az urak tanácsát szeretném kérni. Még ilyen szűk körben sem tegeződött velük. Aztán persze elővezette, hogy valójában már megint pénz kell neki. Amióta Ukrajnában kalandozott, egyre több pénz, egyre gyakrabban. A felelősségteljes üzletember egyben igaz hazafi is. Érti a szülőföld szükségleteit, mondta nekik egy órával ezelőtt Vlagyimir Putyin a rá jellemző semmit mondó pátosszal. Oroszország 12 leggazdagabb embere ült vele szemben a Kreml aranyban fürdő Szent Katalin termében. Hatalmas, tátongó üresség kellős közepén a 20 méteres plafonboltozatról lelógó mázsás kristálycsillárok alatt. Aranyajtók, aranykörasztal, aranyhímzésű kárpitok és szín aranyjal festett fotelszékek vették őket körbe. Putyin ezt szerette, a csillogó pompát. Aki hazafi, az nem rejtegeti a vagyonát külföldön, offshore cégekben. Az orosz elnök olyan szigorú tekintettel nézett végig rajtuk, mintha az osztályfőnökük lenne. Akinek számít a szülőföld érdeke, az itthon regisztrálja a vállalatait, itthon fizet adót, és nem teszi ki magát külföldi hivatalnokok kényekedvének. Hát ebben igaza volt, ismerte el Alexander Mordov a Rolls-Royce hermetikus magányában. Ráadásul Putyin jó előre szólt nekik. Egy nappal azután, hogy 2022. február 24-én lerohanta Ukrajnát, összehívta az első szeánszot. Pár hetük maradt, hogy mentsék, ami menthető, mondta akkor nekik, mert a nyugati országok zárolni fogják a náluk tartott orosz vagyont. Bankszámlákat, hajókat, ingatlanokat. Volt, aki hitt neki, és volt, aki nem. Aki elhitte, hogy komoly a veszély, az megpróbálta néhány nap alatt átalakítani a bizalmi vagyonkezelőit és a családi alapítványait, a kedvezményezetti kört, a szerződéseket és a záradékokat, az alapító okiratokat. Feleségek, testvérek, gyerekek lettek a haszonélvezők, a látszólagos tulajdonosok. Menekítették nyugatról, amit csak tudtak. De ő nem. Mert hát nem mindegy. Aki fel volt készülve rá, aki pár nap alatt megcsavart mindent, még annak is elvették, zárolták vagy lefoglalták, amiért csak lehetett. Még azoknak is, akik rég elmentek Oroszországból, és már évek óta Londonban, Monakóban vagy éppen New Yorkban éltek. Sőt, akik a háború kezdetén a nyugaton megteremtett életüket féltve vették a bátorságot és jelezték, hogy nem értenek egyet Ukrajna lerohanásával, még azok is porul jártak. Akik ott sem voltak Putyin szeánszain. Még azok is nyugati szankciós listákon végezték. Abramovics, Friedman, Aven, Gúrjev és a többiek. Ő az első körben 115 millió eurós nyaralóját bukta Olaszországban, Ischia szigetén, Nápoly közelében. Aztán bukta a 250 millió dolláros hajóját is, mert lefoglalták Triestben, és végül zárolták az amerikai és a brit bankszámláit. De a svájciakat nem. És Dubajban sem. És Hongkongban sem. És Makaón sem. Hát ennyi nem katasztrófa. Az orosz elit azóta kevesebbet utazik Európába, Járnak viszont helyette Dubájba, Balira, a Maldív-szigetekre sokfelé a távol-keleten. Nagy divat lett például Afrikában szafarizni, leginkább a Kilimandzsáró környékén, és persze hajózni a Karib-tengeren, meg persze Dél-Amerika partjainál. Neki újabban Rio a legizgalmasabb felfedezése. A brazil hangulat. Szóval nagy a világ, egyelőre nem hiányzik nekik Európa. Ráadásul, és ebben Putyinnak megint igaza lett, a háború tovább gazdagította őket, akármit is foglaltak le tőlük a nyugatiak. Az csak apró pénz ahhoz képest, ami a színfalak mögött a markukat ütötte. Az infláció és a világpiaci nyers anyagár emelkedésének az elmúlt években újabb és újabb milliárdokat tömtek a zsebükbe. A nyugati sajtó erről persze hallgatott, mert kínos lett volna bevallani, hogy a listázás sok hűhó volt semmiért. A szankciók totális kudarcot vallottak, az oligarchák nemhogy rosszul jártak, hanem épp ellenkezőleg kifejezetten jól. Az orosz milliárdosok vagyona 2022-ben, kezdte a ma délutáni tarhálást Putyin, mintha nem is róluk beszélne, hanem csak úgy általánosságban, de aztán helyesbített. Az önök vagyona a háború előtt összesen 353 milliárd dollár volt. Egy évvel később, 2023-ban már 505 milliárd. Most pedig 678 milliárd dollárnál tartunk. Tavaly 110 dollár milliárdosunk volt, idén már 132 van. Uraim, tárta szét a karját Putyin, talán köszönetet mondhatnának nekem az ukrán háborúért. És ekkor valami olyan történt, amit még Alexander Mordov sem látott soha. Kitört a tapsvihar. A hűvös, elsötétített limuzin hátsó ülésén nekidőlt a titán ötvözetű pohártartónak, és közben elmerengett a délutáni jeleneten. A Rolls-Royce épp elsuhant a Bolshoi, a moszkvai nagyszínház 8 oszlopos, klasszicista főhomlokzata előtt. A moszkvai otthonába tartott a Szrenyenszki bulvárra. Mordov az orosz acélbáró, aki egyben a legnagyobb orosz bányaipari részvénytársaság többségi tulajdonosa is volt, az egyik legszebb moszkvai műemlék épületben lakott. Egy 1899-ben épített historizáló, olasz stílusú reneszánsz palotában az egykori Rossija biztosított társaság legfelső emeletén. Az egész épület az övé volt, de a nagy részét kiadta, viszont a tetején kialakított magának 700 négyzetmétert. Csak bútorokra 3 millió dollárt költött, festményekre viszont 70-et. A vagyonát 20 milliárd dollárra becsülték. Amikor Putyin köszönet nyilvánítást várt tőlük, felállt az arany foteljéből Oleg Gyeripaszka, ez a csúszómászó, dühöngött magában Mordov, és megtapsolta Putyint. Aztán a többiek is. Mind felálltak és tapsoltak. Viktor Rasnyikov és Andrei Melnyichenko, a műtárgy mágnás, meg Potanin, Wechselberg, Arkadyi Rotenberg és German Hahn, a befektetők fejedelme, mert Oroszországban lassan minden oligarchára ráakasztanak valamilyen eposzi jelzőt. Tapsolt az összes. Úgyhogy a végén még ő is. És persze Vyacheslav Kuduhov, a cukorkirály. De Gyeripaszka kezdte, az alumíniumbáró. Az a csúszómászó. Ő emelte idáig a megalázkodás szintjét, hogy most már állva kellett tapsolniuk. Persze érthető. Az ukrán invázió után 4 hónappal a moszkvai egyetemen tartott beszédében Gyeripaszka egy pillanatra elvesztette az önuralmát, és képes volt kolosszáris hibának minősíteni a háborút, komplett őrületnek, ami szerinte bezárta Oroszország előtt a pénzpiacokat. Pár hétre rá az egyik moszkvai bíróság adócsalásra hivatkozva zárolta, aztán elkobozta tőle az 1 milliárd dollár térő luxus szálló komplexumát Szocsiban. Ennyit arról, hogy Oroszországban legyen az embernek bármije is, hogy itt jegyeztessék be a cégeiket. Azóta tapsikol Gyeripaszka Putyinnak, mert most már fél tőle. A nyugat zárol, Oroszország elkoboz. Nem egyszerű. A második tarhálási szeánsz 2023 márciusában történt, jutott most Mordov eszébe. Akkor 14-en voltak hivatalosak a Kreml Szent Katalin termébe, és pár óra alatt 9 milliárd dollárt buktak. Putyin 5%-os extra profit adót vetett ki a vagyonukra, hazafias segítségnek álcázva. Akkor még nem tapsolt senki. De ma délután már igen. Ma 16 milliárdot tarhált tőlük az elnök, könnyedén, mindenféle fenyegetőzés nélkül, mert mindannyian pontosan tudták, hogy mi is a helyzet. A halkan suhanó, golyóálló üveggel védett Rolls-Royce megérkezett az ötemeletes, sárga téglás saroképülethez. Huppant egyet a patkán, amikor ráfordultak a bejáratra. Alexander Mordov hirtelen felnézett, és bár a gondolataiba merült, felületesen mégis érzékelte, hogy hazaért. A járda üres volt, úgyhogy a főbejárat előtt is megállhattak volna, hiszen ebben a kis mellékutcában szinte sosem járt senki. Ennek ellenére ő már évek óta nem tette ki magát semmilyen veszélynek. Soha nem sétált Moszkvában egyetlen métert sem. Soha nem szállt ki az autójából, még éttermek előtt sem, csak és kizárólag föld alatti garázsokban. Ahogy a kapu kinyílt, a Rolls-Royce orra előre billent, mert a palota épület föld alatti garázsába vezető út meredeken lejtett, körkörös ívben kanyarodott lefelé. Két szintet ereszkedtek Mordov saját, privát parkolójába. Mire odaértek, ott is kinyílt a vasrácsos kapu, úgyhogy lendületből hajtottak be erre a szintre, ami pont akkora volt, mint az egy emelettel feljebbi, a palota épületben dolgozók részére kialakított teremgarázs. Ezt viszont csak ő használhatta. Mind a 70 férőhelyet. Amiből 20-at igénybe is vett a kocsi parkja, korábban két éve ugyanis már 33-at, mert az európai autóit azért időben kimenekítette. Olaszországból, Monakóból és Londonból is hazahozatta őket, ne kobozzák el még azokat is. Elég volt bebukni a jaktot. Brit és monakói rendszámú Lamborghinik, Ferrarik és Bugattik sorakoztak a narancssárga fal előtt, és persze régi Jaguárok meg amerikai Chevrolet. Mordov old timer autógyűjteménye. A sofőr a privát lifthez hajtott a Rolls-Royce-szal, a milliárdos oligarha mindig itt lepett ki az autóból és lépett be a liftbe, aminek most is rögtön összezár majd az ajtaja, és már el is tűnik vele. Közvetlenül felviszi az 5. emeleti penthouse zárt előszobájába. A Rolls-Royce Phantom modellje egészen pontosan 165 cm magas. Alexander Mordov viszont 181 cm volt. A golyóálló limuzinból mindig csak akkor lépett ki, amikor az a lift elé gördült, és már kinyílt az ajtaja. Összesen 4 másodperc. Moszkvai élete során összesen ennyi időt töltött nyílt térben, de még ezt is egy páncélautó fedezékében. Magából, a fejéből ekkor is csak 16 centit mutatott. Általában egyébként külön autókban testőrök is kísérték, de erre ma délután nem volt szükség, hiszen Putyinnál járt a Kremlben. Így viszont a lift elé érve senki sem lépett a Rolls-Royce ajtajához, hogy amikor ő kiszáll, enyhén lenyomja a fejét az autó tetőszintje alá, fedezékbe. Hogy amíg a lifthez ér, addig se legyen a feje magasabban, mint amennyit a limuzin kitakar belőle. Ma délután csak a sofőr nyitott neki ajtót, Mordov pedig maga szállt ki az autóból, kicsit előre hajolva, mert már testőr nélkül is megszokta a fedezékben maradás mozdulatát. Ez szinte automatikus volt. De persze mégsem lehetett mindig és mindenhol tökéletesen csinálni. Legkevésbé a saját palotája saját parkolójában, a saját Rolls-Royce-ából kiszállva, a teljesen üres parkoló teremből a teljesen üres, csak az ő számára fenntartott liftbe lépve. Mordov mégsem tölthette az egész életét rettegésben. Úgyhogy az enyhe előre görnyedés csak 10 centit csökkentett a magasságán. Nem volt tökéletes a mozdulat. 171 centire süllyedt le a feje a 165 centis autó mögött. 6 centi tehát kilátszott belőle. Egy mobiltelefonnál is kisebb felület villanásnyi időre. Apró könnyelműség volt. Nagyon apró. Stanislav Csecskó ujja nyugodtan pihent az orosz gyártmányú VSS Vintorez mesterlövész puskaravaszán. Ugyanazzal a nyugalommal, amivel ő maga várt most már hosszú ideje Oroszországban. Türelemmel, nem kapkodva, feltűnés nélkül nyugalomban, mert tudta, valahogy érezte, hogy mindennek eljön a maga ideje. Ennek a lövésnek is. És most el is jött. Neki és a többieknek is. Ma délután Moszkva különböző pontjain, különböző fegyverekkel, különböző célpontokra vártak mindannyian. Az összes ukrán származású francia idegen légiós, akiket 2022. márciusában a lengyel határon szervezett be a francia titkosszolgálat. Ő már 2 hete rejtőzködött ebben a parkolóban, egy leláncolt koszos kukkában, a hátsó csótányokkal teli sötét sarokban. Bogarakat evett napok óta, mert minden más élelmiszere elfogyott, számára csak ez a fehérje forrás maradt. A büdös moszkvai bogarak. Francia fegyvert nem kapott, mert ezt majd itt kell hagynia. Üzenet lesz ez is, mármint az orosz Vintorez. Összekusszálják vele a szálakat, rájött erre magától is, értette a feladatot. De a Vintorez amúgy is megfelelt. Hangtompítós puska, okos orosz fejlesztés. 4 centis súlyos lőszerrel kellett használni, hogy a lövedék lassú legyen, és ne lépje túl a hangsebességet. A nehéz Vintorez golyó csak 280 métert tudott megtenni egyetlen másodperc alatt, vagyis lassúbb volt a hangsebességnél, cserébe viszont elmaradt a hangrobbanás. Úgyhogy tényleg csendes fegyver volt. A 20 centis hangtompító szinte minden hangot elnyelt. A lőszer ráadásul gáztöltésű. A ravasz meghúzásakor a nagy nyomású gáz félredobja az üres töltény hüvelyt, és beengedi a tárból az újabb lőszert. Így a következő lövés irtozatosan gyorsan jön. A Vintorez mesterlövész puska másodpercenként 15 lövedéket tud a cél felé elindítani. Stanislav Csecskó a legnagyobb tárat tette a fegyverbe, 30 lőszert. Vagyis 2 másodperc alatt fogja az egészet kiüríteni, majdnem síri csendben. A fegyver egy régi Cabrio Jaguar vászon tetején pihent, az ujja pedig a ravaszon. 70 méterre a liftajtótól. A mozdulat egyszerű lesz, számára legalábbis az. Begyakorolt, 1000-szer elismételt izom, csont, levegő és légzés formáció. Az emberi test fókuszált akarat kisülése. Amikor kinyílt a limuzin ajtó, amikor a sofőr hátra lépni látszott, hogy helyet adjon a gépkocsiból előre hajolva kilépő orosz milliárdosnak, ekkor Zorjában, az 1500 fős ukrán falucskában felcseperedő Stanislav meghúzta a ravaszt, és 2 másodpercig úgy tartotta. A karizmai acélkeményé váltak. Beton testtel fogta a vállának feszülő halálkaszát. Olyan erővel, hogy a cső nem rángatott, nem ugrált szaggatva, hanem mintha csak lebegne, lágyan odébb kúszott 2 centit, és közben egy kicsit még felfelé is. 2 másodperc. Mivel Stanislav Csecskó körülbelül 70 méterre volt a lifttől, az első lövedék már megérkezett a Rolls-Royce-hoz, amikor az utolsók épp elindultak a halálos úton. Tökéletes, feszes sorozatban, enyhe ívben repültek egymás után, hasították maguk előtt a levegőt, és fém kasszává álltak össze a térben, amely a limuzin teteje fölé érkezve egyetlen nyisszantással lesújtott. Kasszavágásszerű, lefejező hóhércsapás lett belőlük. Az élesen becsapódó golyó sereg a Rolls-Royce teteje fölött 2 centivel tolta maga előtt a levegőt, és sziszenő vérspricceléssel skalpolta meg Alexandr Mordovot, aztán folytatta a vágást és lenyakaszta a magasabbra emelkedő sofőrt is. Mintha csak egy szamuráj kart sújtott volna le, csendben, éles, fémes suhintással, de mégis könyörtelen szabályossággal. A lövedékek csattogva fúródtak a falba, a vér pedig, mintha egy avantgárd festő heves kar mozdulattal vörös festéket spriccelt volna a vászonra, emelkedő ívben piros permet csíkkal borította be a falban húzott 2 méter széles szegecselést. Az 52 éves milliárdos észre sem vette, amikor meghalt. A teste megskalpolva bicsaklott össze, aztán elterült a nyitott liftajtóban. Pár másodperc múlva az összecsukódó ajtó csilingelve érzékelte, hogy az útjába került valami, ezért újra kinyílt. Aztán ismét be akart záródni, de az előtte fekvő testbe ütközve megint kinyílt. Ez maradt Mordov után egy lágyan csilingelő, kibenyíló lift ajtó tehetetlen programzavara. A világ sajtó másnap nem értette, hogy miért Putyin közeli, túlsgazdag oligarchák haltak meg. Hiszen eddig mindig az ellenfelei lettek öngyilkosok. Most viszont mind a 4 áldozat Kreml párti volt. Előző nap részt vettek az orosz elnök megbeszélésén. Úgyhogy mindenki az ukránokra gyanakodott. Vladimir Putyin is.